Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcsó alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket, ez itt a Dokihoz megyek, a januári második adást láthatjátok vagy hallhatjátok, velem szemben pedig dr. Füstös József ül, aki belgyógyász, illetve sürgősségi szakorvos jelölt, aki a Waberer Medical Centernek az orvosa. Így január elején szerintem egy nagyon fontos téma, nyilván mindig időszerű, de valahogy én úgy érzem, hogy ilyenkor sokkal inkább figyelnek arra az emberek, hogy úgy átnézzék, hogy mi van velük. Kipukkantunk úgy a decemberi időszakra év végére, lemerültek a tartalékaink, és ilyenkor mindenkinek így eszébe jut, hogy akkor most életmódot váltok, új életet kezdek, és nézzük meg, hogy honnan indulunk. Nyilván ez megelőzés szempontjából is nagyon fontos, hogy az ember kapjon saját magáról egy képet, de én azt vélelmezem, hogy az első, amire egy halandó gondol, hogy akkor elmegyek egy nagy laborra, egy vérvételre, hogy lássam, hogy mi van belül. Mit üzen a vérünk? Tehát, hogy mit tudok én meg egy általános laborból, vérképből, amit mondjuk így magamnak ki tudok írni, vagy mondjuk egy szűrőcsomag, amit tartalmaz. Abból milyen információkhoz tudok jutni?
Én is üdvözlöm a kedves nézőket, üdvözöllek Csilla. Nagyon sok mindent, meg sok mindent nem is, talán így is lehetne ezt a vért megfogalmazni. De alapvetően általában a rutin vérvételekben mindenféleképpen egy vérkép az benne szokott lenni, és ezeket majd mindjárt ki is bontjuk, hogy mi mit jelent. Vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, gyulladásos értékek, egy vizeletlabor, ezek azért azt gondolom, hogy az alapvető szűrő laborok részét szokták képezni. Sokszor még húgysav, vasháztartás, pajzsmirigy funkció az, ami hozzá szokott jönni. És úgy nagyjából ennyi, aztán persze még vannak speciális laborok, amit külön rá lehet kérni, de hogyha ilyen szűrő laborokról beszélgetünk, akkor nagyjából azt gondolom, hogy ez az az alap, ami azért illik is, hogy belekerüljön.
Én nem láttam még olyan vérképet, amin ne lett volna kis csillag valahol.
Ez valóban így van. Egy-kétszer előfordul, de a csillagozás ez nagyon gyakori. A vérképben számos fontos információ van, ugye a csontvelő által termelt vérsejteknek a számát és különböző jellemzőit mutatja ez meg. Alapvetően itt a fehér vérsejtekről, a vörös vértestekről, illetve a vérlemezkékről szól a történet. És az úgynevezett kvalitatív vérképben nem csak ezt a három számot tudjuk meg, ez ma már a rutin vérképnek a tulajdonsága, hanem egyrészt a különböző fehérvér sejt típusoknak, ennek öt nagy fajtája van, ezeknek az abszolút számát és a százalékos számát is kimutatja, ezek az abszolút érték az kettős keresztel van jelölve, a százalék pedig százalék jel, és a százalékban szinte mindig van eltérés. Ezt egyrészt ugye úgy lehet meghatározni, hogy a labor, és ez az összes laborra jellemző is, hogy a labor határértékek azok statisztikai módszerekkel vannak meghatározva, hogy az adott lakosságnak nagyjából tólig mi az átlagértéke.
Tehát teljesen más az átlagérték mondjuk egy amerikai laborban, mint mondjuk itt egy európaiban?
Lehetnek ilyenek, de akár itt országon belül is különböző laborok is különböző referencia értékeket tudnak azt használni. Nem akkora az eltérés azért, hogy az egyik az 100 fölé teszi, a másik meg 5 alá, tehát azért nem ilyen, de azért felső és alsó határértékekben lehetnek eltérések, hogy mi az, amit normálisnak tart az egyik labor, és mi az, amit más.
Tehát egyik hónapra milyen Zalaegerszegre mentem, akkor a másik hónapra Debrecenbe menjek.
Igen. Azért mondom, hogy nem ordító különbségek, de így lehetnek. Nyilván ez az egy. Tehát, hogy ezek statisztikailag vannak meghatározva, és aztán ott van az a kérdéskör, hogy mi az, aminek orvosi szempontból klinikailag van jelentősége. Az egyik ilyen példa, mondjuk egy olyan vérképeltérés, a baktériumok ellen küzdő fehér vérsejtünk, ez a neutrofil granulocitának nevezik. Ennek ilyen 2,2-2,5 körül húzzák meg a normál alsó értékét. Ugyanakkor 1,5 alatt tartjuk klinikailag, csökkentnek ezt a számot, tehát ott van egy szürke zóna, ami már statisztikai szempontból alacsonynak számít, de még tünetet biztos, hogy nem fog okozni. Ezeknek az eltéréseknek annyi jelentősége lehet csak, hogy ezt azért érdemes után követni attól függetlenül, hogy ez most csak egy véletlen átmeneti eltérés, vagy mondjuk már egy tendencia indul el, és lehet, hogy mondjuk 6 hónap múlva azt látom, hogy már azért ez megy lefelé. Tehát ilyen szempontból van. Ez azért ritka, és erre figyelni kell. Ami gyakori, azok viszont a százalékos eltérések. És ez gyakorlatilag ezt mindig azzal is szoktam magyarázni a betegeknek, hogy ha minden rendben van, tehát az abszolút számok, az összfehérvérsejt szám, az altípusoknak az abszolút száma az normál tartományban van, akkor az, hogy a százalékon belül van egy kis tili-toli az egyes altípusok között, az csak azt jelzi, hogy működik az immunrendszerünk. Hiszen mozgósítja ezt a csapatot az immunrendszer, azt a csapatot az immunrendszer, mindennapi behatásainkra reagálunk, de hogyha nincs nagy megemelkedés, vagy nincs csökkenés, akkor tulajdonképpen minden rendben van. Élünk, mozgunk, és ennyi. Tehát és ezek a százalékos eltérések, amik nagyon sokszor csillagosak egy vérképen.
Igen, ezután nem szabad lejönni az életről, mert én is ilyenkor gyakran a Google-ben megnézem, hogy mit írnak, hogy ez mit jelent, és akkor már mindent gyorsan így végigvezetek, hogy te atya ég, mennyi bajom lehet, pedig csak preventív jelleggel elmentem egy vérvizsgálatra. Itt két úton szeretnék a vérünk kapcsán elindulni. Az egyik az, hogy, és én magam is szoktam ilyet csinálni. Én ezt elárultam az interjú elején, hogy én nagyon szeretek vérvételre járni, mert számomra az egy mindig izgalmas dolog, hogy mire hogy reagál a szervezetem. Tehát az egyik a vitaminoknak a felszívódása és annak a nyomon követhetősége. A másik pedig az, hogy különböző daganattípusok hogyan jelenhetnek meg, vagy üzenhetnek-e, hogy már ott vannak valahol bennünk egy rutin vérvétel során. Kezdjük a vitaminokkal, mert az a könnyebb téma, és talán attól nem ijednek meg annyira az emberek, mert mindig azt mondom, hogy nem megijedni kell, hanem megismerni a folyamatokat, a mechanizmusokat, és akkor már nincs mitől félni. Szóval a vitaminok egy ilyen nagy labornál, ha jól tudom, akkor talán magnéziumot, kálciumot nem szoktak vizsgálni, azt külön kell kérni.
Tehát, hogyha van, amikor belekerül, de mondjuk azok inkább, tehát azok nem is vitaminok, hanem elektrolitoknak számítanak. Amit tudunk mérni, az például egy D-vitamin szint.
Meg illetőleg ugye a vas, ami még egy ilyen nagyon fontos
dolog. Igen, de az is mint nyomelemként jön, tehát ugye nagyon sok vitaminkészítmény valóban tartalmaz vasat is, és egy fontos dolog, de vitaminnak az sem számít ilyen szempontból, hanem inkább ásványanyag és nyomelem, de akkor igen.
Világos, de akkor a vér ez egy releváns információt tud adni, hogy éppen aktuálisan milyen vitaminokból van mondjuk a szervezetemben hiány.
Hát alapvetően ezeket, amiket most megemlítettünk, ilyen szempontból.
Mondjunk egy párat, hogy mit tud így a vérünk ebből a szempontból?
Hát alapvetően a D-vitamin szintet azt meg tudjuk mérni. Alapvetően a vasháztartás, de mondom, hogy az már mint nyomelemként mérhető. A többi azok pedig ionok, elektrolitok, mint a kálcium, magnézium, tehát ilyen szempontból nem venném ebbe a kategóriába.
De miért nem?
Mert nem vitamin. Tehát, hogyha mintha úgy értem, mintha vitamin szempontjából. A magnézium egyébként, ha így megemlítjük, fontos paraméter, bár hozzá kell tenni azt is, hogy ugye ez a stressz, kimerültség hatására ki tud ürülni a szervezetünkből. A vérvétel olyan szempontból tud becsapós lenni, hogy normál érték mellett is a sejteken belül tud magnézium hiány lenni. Tehát ha például, és ez a magnézium hiány, ez egy ingerlékenységet tud okozni, ez gyakorlatilag az elektromos jelet termelő sejtjeinknek, mint a szívizomzat, mint a vázizomzat, mint az agyunk, idegrendszer, ez mind szükséges. És ezek fokozottabb ingerlékenységi állapotba kerülnek egy magnézium hiányban. Ezért lehet az, hogy stresszes időszakban mondjuk jobban érezzük, hogy extra ütéseink vannak, esetleg görcsöl a lábunk, ingerlékenyebbek vagyunk. A vérvétel nem feltétlen fogja kimutatni, de gyakorlatilag ez is egy olyan anyag, amit szájon át pótolva nem nagyon tudunk túladagolni. Ugyanis a szervezet annyit fog felszívni, amennyi kell. Ez, ugye vannak ilyen 500 mg-os, 1000 mg-os kiszerelésű készítmények. Hogyha egyébként is túl sokat fogyasztanánk belőle, mondjuk egy napi 1000 mg-nál nem kell több, akkor az nagyjából ilyen székletlazító hatásként jelentkezik, tehát kvázi kapunk tehát is egy visszajelzést, hogy így van, hogy ennél nem kell több. Ugyanakkor ezeknek a panaszokban nagyon sokszor jótékony hatású. Tehát egy magnéziumpótlás az alapvetően azért fontos tud lenni valóban ezekben a témakörökben.
A C-vitaminnal mi a helyzet?
A C-vitamin az immunrendszerünk meg a kötőszövetek működéséhez egy fontos vitamin, viszont azt tudni kell róla, hogy a vizelettel kiválasztódik. Tehát fertőzéseknél ilyen 1000-2000 mg C-vitamint azt nyugodtan lehet szedni. Vizelettel, vesén keresztül választódik ki, olyankor azért fokozottabb a C-vitamin igényünk, de napi szinten tartósan ezeknek a dózisoknak a szedése nem feltétlen tesz hozzá a mindennapi.
Mi az, amit túl lehet adagolni?
A zsírban oldódó vitaminokat.
Ez
az ADEC-nek rövidített mozaik szó, az A, a D, az E és a K vitamin. Ebből talán ami kiemelt fontosság, mindegyik kiemelt fontosságú természetesen, de amit azért így talán lehet is hallani, meg lehet, hogy nem is eleget hallani, ez a D-vitamin. A D-vitamin ugye patikai forgalomban, recept nélkül kapható, 1000-2000 3-4000 nemzetközi egységes kiszerelésben, és egyébként egy nagyon fontos vitamin. Azt egyrészt a csontok növekedéséhez hozzájárul, de az immunrendszer növekedéséhez, az anyagcserében jótékony hatása van, és már körülbelül Magyarországon is, hát szerintem már legalább egy 10 éve született egy több szakmát érintő konszenzus ajánlás, ami így végig is veszi, hogy melyik szervrendszerre milyen hatása van, és szinte mindegyikre van. És az az ajánlás, hogy gyakorlatilag mindenkinek ősztől tavaszig szedni kellene 1000 felnőtteknek 1000-2000 nemzetközi egység, de max. 4000 nemzetközi egység D-vitamint. Alapvetően azt is sokan talán már hallottak róla, hogy ez a napfény hatására, az UV-sugárzás hatására a bőrünkben termelődik D-vitamin előanyag, és nyáron elvileg nincs szükségünk.
Na, de aki vigyáz a bőrére, mint pontosan. Például én, az nem megy 50-es nélkül a napra.
Így tehát... van, és az UV-fény nem éri el a bőrünket.
Így van.
Tehát pontosan ez egy ilyen dolog, hogy elvileg még...
Igen.
Hát nézni kell, ha a D-vitamin szint rendben van, oké, és ez vérből viszont meghatározható, tehát ilyen szempontból ezt azért jól lehet kontrollálni. És akinek alacsony, annak nem ismer, amilyen dózisokról beszéltünk, az a megelőző dózis. Tehát ez azt jelenti, hogy normális a vérszintem, a D-vitamin szintem, és akkor is téli időszakban, hogy ne fogyjon el a február végére, amikor már az influenza szezon és a légúti vírusok pedig bőven itt vannak, akkor is megfelelő legyen a vérszintem. Normál szintre el kell kezdeni ezt szedni, mondjuk egy ilyen októbertől március-áprilisig.
Viszont ez ugye tud raktározódni, tehát hogy akkor ez hozzá tud nyúlni a szervezetem, amikor
hozzá
kimerülőben
hozzá tud nyúlni, van. Így van, és ez pontosan a raktározhatóságának a veszélye, hogy ez túl lehet adagolni, pont azért, mert a zsírban raktározódik, és nem fog kiürülni olyan gyorsan a szervezetből. Nagyjából azért így a szakirodalmat nézegetve az jön ki, hogy azért ez ilyen napi több tízezer egység hónapokon keresztül, ami egy túladagoláshoz vezet, de azért ezt nem azt szeretném ezzel üzenni, hogy akkor bátran lehet 8-10 ezreket, mert azért az egyéni sajátosságot, eltéréseket is tud mutatni, tehát egy max napi 4000-rel jók tudunk lenni. Ez viszont, hogyha túladagolódik, akkor a kálcium szintet meg fogja emelni, ami akár magas vérnyomáshoz, szintén különböző akár szív problémákhoz, székrekedéshez tud vezetni, hogyha nagyon magassá válik a kálcium szint, akkor az akár egy életveszélyes állapothoz is tud vezetni. Tehát azért ezekkel nem azt mondom, szerencsére nem szűk az a rés, amiben lehet szedni, de hogy azért, mert vitamin és jaj, de jó, és akkor én most napi 20 000-et megeszek, azzal nagy bajt fogunk csinálni hosszú távon.
Arra érdemes egyébként szerintem is figyelni, hogy nagyon sok vitaminban plusz hozzá van adva, és hogyha az ember amúgy is szedi, meg ugye a cseppek, amik még ilyen veszélyesebbek, főleg a gyerekeknek adható, mert ott nagyon könnyen át lehet lesni a túloldalára. A többinél, amit említettünk, K-vitamint, ugye azt említetted, az E-vitamint, amit túl lehet adagolni, ott milyen tünetek jelentkeznek, hogyha ha az ember túl sokat szedett be?
Hát a K-vitamin esetében a K-vitamin az a véralvadási fehérjéknek a termelődéséhez szükséges. Hát itt alapvetően talán a túladagolással nincs akkora probléma, mint a hiánya, és itt a K-vitaminnak leginkább így a mindennapi gyakorlatban nem is az átlag emberek esetében, mármint úgy értem, hogy akik a betegség nélküli esetében vagy jelentősége, hanem a véralvadás gátló kezelésben részesülőknek. Ugyanis bizonyos betegség típusokban, amik vérrögösödésre hajlamosítanak, van ilyen a pitvarfibrilláció a szívbetegekben, vagy akinek trombózisa volt, sok esetben pontosan egy K-vitamin antagonista, tehát K-vitamin ellenható vagy azt blokkoló gyógyszert kell szedni, és ezzel hígítani tudjuk a vért, ugyanis a K-vitamin anyagcserét, ha blokkoljuk, akkor a kevesebb véralvadási fehérje termelődik. Ilyenkor ez a cél, hiszen itt egy fokozott vérrögösödési hajlam van a szervezetünkben, ami problémát okozott, vérrögöt hozott létre, tehát azt szeretnénk, hogy kicsit hígabb legyen a vér. Na most, hogyha ők K-vitamint visznek be a szervezetükbe, és ez két módon tud jelentkezni. Az egyik az hogy túl sok például brokkolit, karfiolt kell káposzt, tehát inkább az étrenddel tudják.
Hogy az étrenddel meg igen, lehet növelni.
Ez egy kicsit, igen.
Ez egy érdekes kérdés, mert én eddig azt hittem, hogy
ők beviszik, tehát K-vitamint blokkolunk a gyógyszerrel, többet visznek be, és ezáltal a gyógyszer hatás lecsökken.
Világos, de akkor egy teljesen egészséges ember, aki imádja például nem a brokkolit, ez nem tudja túltolni a brokkolit.
A K-vitamin azért nem, K-vitamin. Tehát igazából itt a D-vitamin, aminek a túladagolása az probléma tud lenni. A többi az nem ilyen jelentőségű, azért a zsírban oldódokban sem.
A B12 vitamin, igen, amit ugye állati eredetű fehérjékkel tudunk magunkhoz venni, hogyha jól tudom, csak és kizárólag.
Hát, nagy részt. Igen.
És aki például vegán életmódot folytat, annak kötelező is szedni B12-t, mert máshonnan nem tudja bevinni. Viszont, hogyha valaki mondjuk a B-vitamin komplexet szed, és amúgy úgy táplálkozik, hogy mindent eszik, iszik, akkor az egy idő után túlcsordul?
Nem, mert a B-vitamin már szintén, tehát az előbb említett ADEK, ADEK-án kívül, a többi az a vízben oldódó és a vesén keresztül ki fog választódni, tehát azokat ilyen módon nem fogjuk tudni.
Tehát, hogy akkor azt is megértettem, világos. Vashiány.
Igen.
Ami egy, hát sajnos szerintem eléggé népszerű hiányállapot, legalábbis a nők körében.
Abszolút.
Szinte biztos vagyok, hogy igen. Mit üzenhet az nekem, hogyha vashiányos állapotot látok egy vérképen, és akkor itt lassan át is térhetünk a különböző daganat típusokra, mert hogy most én nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy majd egy ponton kérem, hogy vegye át a szót, de hogy nekem sokszor volt már életem során vashiányos állapotom, és vérszegény is vagyok, szóval, hogy ebben így nem vagyok egy ilyen élenjáró mintadarab, de hogy ott nekem magyarázták annak idején a laborban, hogy ugye a vaskötő kapacitás, a betűs ferrit.
Transferin,
tehát, hogy ezt ne úgy nézzem meg, ne úgy mevelep. Szóval, hogy ezt az egész komplex csomagot szeretném átbeszélni, hogy bérszegénység, vashiány, daganattípusok, mit üzen, ha vashiányom van. Úgyhogy ennél a pontnál én lezárok, jó, és átadom a szót a szakembernek, mert mi az előinterjún erről beszéltünk, hogy ezzel egy fontos preventív dolog lehet ez vérkép szempontjából. Szóval akkor start, a vashiány az mit üzen?
Elég sok mindent tud üzenni alapvetően. Onnan kezdeném talán, hogy így van, tehát ez ez igen gyakori eltérés a hölgyeknél, hiszen egy havonta van egy vasvesztés.
A menstruáció.
Így van. Ugye a vérrel, ha bármilyen vérzés van, azzal vasat vesztünk, ugyanis a vörösvértestek tárolják a vasat, illetve a vörösvértesteknek a képződéséhez is szükséges van a vasra. És így van a kapcsolat gyakorlatilag a vérszegénységgel is. hogyha a hölgyek nem fogyasztanak elég vasat, akkor az a havi vasvesztéssel gyakorlatilag egy vashiányos állapot lép fel. Ez igen gyakori, és hogyha a vastablettákra akár recept nélkül kapható kisebb dózisú, akár receptes, nagyobb dózisú vastablettákra szépen helyreáll, akkor igazából túl sok kérdés nincs a háttérben, és ezt nem kell tovább vizsgálni. Férfiaknál ennél fogva azért ritkábban, de persze náluk is kialakulhat, de általában ez a mechanizmus, hogy gyakorlatilag keveset, az étkezésünkkel keveset viszünk be. Lehet, hogy eleget viszünk be, viszont fokozottabb a vesztés, ez a másik fok, és azért vagy eleget viszünk be, és nem szívódik fel. És innentől kezdve indulhat azért különböző ágon a kivizsgálás, ugyanis lehet az, hogy nem szívódik fel, és ez lehet, hogy az az oka a nem felszívódásnak, hogy a vékony beleknek van egy bármilyen betegsége, egy aktív gyulladása, vagy lezajlott gyulladása, ami miatt a felszívódás érintett, tehát egy bélbetegség lesz a háttérben, és ez okozza a vashiányt. Vagy pedig arról van szó, hogy valahonnan folyamatosan veszítjük a már említett menstruációs vérzéssel, vagy esetleg ilyen rejtett, úgynevezett okkult vérzéssel, ezt pedig négy szervünkből tudjuk. Egyrészt a női belső nemi szervek vérzései, akár egy mióma, vagy egy egyéb más eltérésekből. A húgyutakból vese, húgyhólyag, tehát hogyha van valami olyan betegség, ami akár nem is okoz nagy panaszokat, de egy folyamatos kis apró vérezgetést okoz, és ezt egy rutin vizeletben azért látható, hogy például van vér a vizeletben mikroszkóposan, akkor azért ott érdemes egy kicsit ezt tovább nézni. Ugyanígy, hogyha akár gyulladás, akár daganat van a bélrendszerünkben, és ez nem egy nagyfokú vérzés, tehát az ember nem feltétlen veszi észre, de mondjuk egy székletvérrel kimutatható módon ott van, akkor szintén a vérrel együtt folyamatosan történik egy vasvesztés, de csöpög az a csap, nem szívódik úgy vissza, hogyha olyan helyről veszítjük már, és az szintén egy vashiányt fog létrehozni. A negyedik szerv azért az általában panaszmentes állapotban nem hoz létre vashiány, de hogyha valakinek olyan betegsége van, és azért ez egy ritkább, hogy a tüdőben, a léghólyagokba történik vérzés, akkor onnan sem fog visszaszívódni, és szintén egy vashiányos állapot hoz jön létre. Ez azért inkább már nem a vashiány felől fog ez a diagnózis megszületni, hanem maga a tüdő probléma felől, és akkor látszik, hogy egyébként vashiány is van.
Világos, de hogyha van egy ilyen hiányállapot, akkor ezen az úton érdemes elkezdeni gondolkodni.
Abszolút.
Hogyha ez nem változik.
És hogy még megbonyolítsam egy kicsit a helyzetet, ezek tulajdonképpen a valódi vashiányos állapotok, és itt jön be a további, amit már említett is, hogy ferritin és transferin, ezek még a vas raktár, illetve a vas szállító fehérjék. A transferin az, ami a bélből, a vérútján, a májba és a csontfölbe viszi a vasat, és a ferritin pedig az, ami ez egy máj által termelt fehérje, ami a vastárolásban vastárolásban, vasraktározásban játszik szerepet. Valódi vashiány esetén a vasraktárak kiürülnek, a ferritin értéke az alacsony, tehát alacsony a vas, alacsony a vasraktár fehérje, hiszen sem a vérben, sem a raktárban nincsen. A transferin szintje megnő, mert ő pedig próbál a szervezet kompenzálni, és amit vas csak van, azt próbálja szállítani. És még egy fontos paraméter van a transferinnek a telítettsége, ez a transferin szaturáció, az pedig le fog csökkenni, hiszen egyrészt megnőtt a transferinnek a szintje, másrészt a vas szint alacsony, tehát nagyon kevés a transferin telítettség, vagy vaskötő kapacitás az megnő, illetve a szaturáció pedig csökken. Viszont van olyan állapot, és itt ezek a krónikus gyulladásos állapotok, amik az történik, hogy a gyulladásban a ferritinnek a szintje az megemelkedik, és ilyenkor az történik egy krónikus gyulladásban, hogy mivel a baktériumok is például használják a vasat, a szervezet védekezőképpen elvonják a vérből a vasat a baktériumok elől, és itt az látszik, hogy tulajdonképpen a raktár fehérje az ott van, de de a vérben kevés a vas. Tehát a szervezet kvázi nem vashiányos, ez a krónikus gyulladásos betegségekhez, vagy egyéb krónikus betegséghez kötött vashiány. Tehát ilyen szempontból nem vashiány, de a vérből, hogyha csak a vasszintet nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy vashiányos állapot, de ezt el kell különíteni, és így látni kell a szállító és a raktár fehérjéket is, hogy azok milyen viszonyban állnak. Tehát ezt azért tovább kell azért nézni.
Hát ezért van az, hogy tényleg hülyeség az embernek önmagának otthon elemezgetni a vérképét, mert hogy itt olyan összefüggések vannak, amit orvosi tudás nélkül az ember nem tud átlátni, vagy ilyesfajta szakképzettség nélkül. Itt a GOTS kutatás is egy kicsit megütötte a fülemet, ami tudom, hogy szakterülete, de még egy dolog eszembe jutott, hogy vagy hát lehet kérni, vagy bizonyos csomagokban benne is van a tumormarker, mint igen, olyan. Nekem ez lakossági felhasználóként azt üzeni, és mindig kérem is, hogy ha ott az magas, akkor rákos vagyok, hanem akkor nincsen semmi baj. De nyilván nem így van, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt végre megkérdezhetem egy igazi orvostól, hogy a tumormarkernek milyen jelentősége van prevenció szempontjából, mert én tényleg preventív jelleggel kérem mindig a tumormarkeremet, hogy nézzék meg, hogy tudjam, hogy tuti nincs daganat sehol.
Hát ha egy szóban kéne válaszolni, akkor azt mondanám, hogy semmi.
Tök jó. Minden. Eddig megnyugodtam, de mindegy, de hallgatom.
A tumormarkerekről, tehát a szakmai felhasználása az teljesen más helyen van, mint tehát a prevencióban. Persze ez is minden válasz sarkított ilyen szempontból, mert van olyan tumormarker, amit szűrés szempontjából használunk, ez viszont ugye a prostataráknak a szűrésében a PSA. Persze erről is tudni kell, hogy azért álpozitív is lehet, álnegatív is lehet, tehát úgy negatív, hogy közben van daganat, úgy pozitív, hogy közben meg nincs daganat, tehát ezt azért ilyen szempontból tudni kell. De azt mondjuk a férfiaknál, hát így az, nagyjából azt lehet mondani, hogy 40 és 50 év között azért pár évente érdemes megnézetni, 50 éves kor fölött viszont mindenféleképpen évente. És hogyha megemelkedik, nyilván ez a labor mellett kell egy urológiai vizsgálat. Tehát az urológusnak meg kell nézni, hogy oké, ez a laborérték, hogy néz ki a prosztata, meg van nagyobbodva, van benne baj, követni kell, vagy esetleg biopsziát is kell venni, tehát ez mindenféleképpen így az urológiai szakterületre fog tartozni, és anélkül azért nem értelmezhető egy PSA érték sem. De ez még azt mondom, hogy ez alapvetően egy bevett szűrési szűrőtumormarker. Az összes többivel az a probléma, hogy az érzékenységük és az úgynevezett specificitásuk, tehát az, hogyha pozitív, akkor daganat van, vagy hogyha negatív, akkor nincs daganat, az nagyon rossz. És ezeket alapvetően onkológiai kezelésekben alkalmazzuk a tumormarkereket, ami azt jelenti, hogy ha már igazolódott egy daganat, megvan a szövettani diagnózis is, akkor meg szokták nézni az onkológusok, hogy az adott daganathoz tartozó tumormarkerek milyen szinten vannak, és akkor tudjuk, hogy ez azért magas, mert ez a daganat van a háttérben, és ez egy összekapcsolódó eltérés. És onnantól kezdve, hogyha az utánkövetésre ez egy kiválóan alkalmazható terület, hiszen ha azt látom, hogy a kezelés hatására ez csökken, akkor tudom, hogy csökkent a tumor mennyisége. Majd ha lecsökkent és teszem azt a vérben, ez újra megemelkedik, akkor már az már korán fogja jelezni azt, hogy ez a daganat esetleg újra növekedésnek indult, vagy kiújult. Viszont a szűrésben csak egy példát mondjak, a hasnyálmirigy daganatban a CA19-9 nevezetű tumormarker az meg tud emelkedni, viszont voltak ilyen felmérések, hogy 15 ezer olyan embernek, akinek meg volt emelkedve, 3 volt daganata.
És akkor mi okozta az emelkedést?
Hát igen, ez az.
Az nem derült ki a vizsgálatból.
És pontosan ez a probléma ezzel, hogy akár egy ártalmatlan gyulladás, vagy csak egy túlműködés meg tudja emelni ezeket a szinteket. És onnantól kezdve, tehát hogyha valaki megnézi azt, hogy oké, nyilván, hogyha az ember arra használja, hogy ő meg szeretné magát nyugtatni, és minden negatív, akkor ezzel talán elérte.
Ugye az hülyeség de úgy megnyugtatni magamat, hogy valójában lehet, hogy baj van.
Általában pedig az kijöhet az, hogy egy kicsit meg van emelkedve, na és akkor mi van. Tehát, és akkor utána lesz egy CT-vizsgat, mert teszem ezt most pont egy hasnyálmirigy daganatnak az értékét néztük, és az negatív. Jó, akkor csináltatni fog egy MRI-t, és az negatív. És akkor utána még mindig ott van az emberben, hogy de miért emelkedett ez meg? Tehát akkor fél évente fogok CT-t csinálni, ami meg tudjuk, hogy azért egy nagy sugárdózis. Tehát egy hasi CT, egy mellkas CT azért az évi háttér sugárzásnak, tehát ami a világűrből ér minket, annak egy évnyi dózisát megkapjuk egy ilyen vizsgálattal. Tehát jó dolog a CT, de annak is megvan a maga helye, és hogyha ennek a sugárzásnak a kockázata kisebb, mint a várható előny, amit egy diagnózisból tudunk, akkor persze, akkor hurrá. De hogyha ilyenre használjuk, akkor azért azzal fogunk magunknak egy daganatot előbb-utóbb kiidézni, hogyha évente 3-4 CT-t csináltatunk, hogy minden rendben van-e. Szóval ezeket azért így kell nézni, és pontosan ez a baj, hogy mondhatjuk azt, hogy jó, de hogyha szürke zónás, akkor legalább átvizsgáljuk. Igen, de hogy bizonyos daganatszűrőség, így is, úgyis át kell vizsgálni a szervezetet, de hogy tehát nem ez fogja meghatározni, ez valójában egyrészt egy nagy költséget fog gyakorolni, akár hogyha az ember magának fizeti a vizsgálatokat, vagy hogyha az állami egészségügyben, teljesen mindegy, hogy milyen oldalról nézzük, hát az állami egészségügyet is azért a biztosítási hozzájárulásunkból tartjuk, tehát így is rajtunk csapódik ez valahol. Másrészt viszont, ami még szintén ugyanilyen jelentőség, az a pszichés stressz, amit ez fog okozni. Igen. És hogyha ezt nézzük, hogy 10.000-ből 3, akkor mi az a haszon, amit várhatunk ezekből. És sajnos, és itt tünetmentes betegekről beszélünk, tünetes betegeknél is mondjuk ilyen, tehát ahol esetleg felismerül, 70-80%-ban ez csak pozitív. Tehát azért mondom, hogy ezeknek nagyon tehát, hogy máshol van a helye.
Ön azt mondja, hogy célirányosan kell és szakterületekre bontva prevencióra gondolni. Tehát ha meg akarom nézni, hogy a tüdőmmel minden rendben van-e, akkor az tüdőgyógyász, és akkor majd ő megmondja, hogy mi. A vastagbél, máj, akkor az a belgyógyászhoz tartozik. A nőgyógyászat az nyilván egyértelmű, hogy szerintem egyébként azt a legkönnyebb, mert arról beszélünk valahogy a legtöbbet, hogy hogyan kell egy vizsgálatot tartani egy melldaganatnál, hogy milyen...
De fontos is, tehát de hogy fontos, ezek azok persze, abszolút. Tehát, hogy...
Csak az jobban benne van a köztudatban, mert arról sokkal többet beszélünk, meg szerintem amiatt is, hogy ez egy női betegség, és a nők eleve nyitottabbak az ilyen típusú témák iránt, még mondjuk egy prostatadaganatról férfiak szájában nagyon szemlesütve, vagy nagyon ritkán hallok beszélgetéseket, mert az még mindig övezi egyfajta, nem tudom, nem is szégyenérzet, hanem nem is tudom, ilyen zavarba levőség. Ez az én személyes megélésem.
Ez lehet, hogy idővel változni fog egyébként, mert az idősebb generáció, én azt gondolom, hogy ott még olyan más az egészségkultúra az idősebb generáció férfiaknál. Én azt látom azért, ez lehet, hogy nem lehet így általános tendenciaként elmondani, talán inkább személyes tapasztalatként, de én úgy látom, hogy azért a fiatalabb generációk már sokkal nyitottabbak, mind a férfiak, mind a nők arra, hogy átlegyenek vizsgálna, és szűrésekre járjanak, és utána menjenek. Tehát lehet, hogy egy pár év vagy évtized leforgása alatt a prostatarákról ugyanúgy fogunk beszélgetni, így van. Pedig a prostatarák is egy olyan daganat, aminek nagy a társadalmi, illetve a népegészségügyi vonzat. Tehát ez egy gyakori rák, mert nyilván olyat szűrni, ami ritkán fordul elő, az megint ugyanezt fogja eredményezni, mint a tumormarkerekről beszélgettünk. De a vastagbél daganat, ami mindkét nemet érinti, a prostata daganat a férfiaknál, az emlődaganat, a ményakrák a hölgyeknél, ugye azokat azért már nagyon korán érdemes elkezdeni szűrni. Az emlő, a prostata, a vastagbél daganatokat, mert úgy tudom, hogy ezek már érintve is voltak azért korábbi részekben, de gyakorlatilag ilyen 45-50 éves kortól mindenféleképpen érdemes el kezdeni. Ugye erre vannak, hát az emlődaganatokat tekintve mindenféleképpen van egy állami rendszer, a többi daganatnak a szűrése azért nem ilyen megszervezett. Legalábbis lehet, hogy én tudom rosszul, de én úgy emlékszem, hogy azért vastagbél daganat rákszűrésre nem kapnak az emberek behívót, hogy hát 50 éves elmúlt, itt a levél, az időpont, hogy akkor várjuk nagy szeretettel egy vastagbél tükrözése. ha így van, akkor bocsánat, ezt kérek. De
alapvetően ezt önmagának kell az embernek ugye a nótjába feljegyezni, meg a telefonjába, mint hogy benne van a pedikűr, manikűr, a fodrász a nőknél, ugyanúgy benne van a legtöbb, nekem ugyanúgy a barátnőimnek is már benne van a pedikűr, manikűr, fodrász, rákszűrés évente kétszer. Tehát, hogy ez olyan alapvetés, hogy talán előbb-utóbb eljutunk a többi testrészünkkel kapcsolatban is idáig, viszont amiről az előbb beszéltünk, az is egy fontos és népszerű téma, ez a góckutatás, ami egy kicsit ilyen nesze semmi fogd meg jól, mert hogy góc oké, de hogy hol van góc, mit okoz, erről azért én szeretnék beszélni, hogy mikor van szükség góckutatásra, és miért?
Hát több irányból meg lehet ezt közelíteni. Talán ez is egy olyan szó, ami egy kicsit túl van használva, és bizonyos dolgokra rá is van húzva, ugyanakkor megvan a maga fontossága. Egyrészt onnan kezdeném, hogy mondjuk egy súlyos állapotoktól, ha valakinek olyan betegsége van, ami miatt szervátültetésre van szüksége, akkor mindenféleképpen ez a góckutatást szokott szükségeltetni előtte. És itt miről van szó? Arról van szó, hogy fel kell mérni azt, hogy van-e bármilyen krónikus megbújó fertőzés, ami a szervátültetés után problémát fog okozni. Ugyanis egy szervátültetés után egy immunterápiát kap az ember, tehát le kell nyomni az immunrendszer, hogy az adott szerv ne löködjön ki. Ez a kezelés viszont nem válogat olyan szempontból, hogy az ember innentől kezdve egy kicsit hajlamosabb lesz a fertőzésekre, tehát ha van valamilyen úgynevezett góc, egy krónikus bőrfertőzés, vagy filorgégészeti fertőzés, vagy egy krónikus urológiai fertőzés, egy krónikus nőgyógyászati fertőzés, akkor az immunrendszer lenyomásával ezek fel tudnak lobbanni, és problémát fog tudni okozni. Tehát ez az egyik megközelítés, egy kicsit hasonló, ami már talán kevésbé súlyos, mint amikor valaki szervátültetésre szorul, hogyha olyan műtétet terveznek, ami egy idegentest beépítésével jár. Csípőprotézis, térprotézis, szívmű billentyű beültetés. Ezeknél az lesz a probléma, hogy ez egy idegen test, egy fém test, nyilván nincs vérellátása, tehát az immunrendszer számára ez egy elérhetetlen terület. Viszont a baktériumoknak ez pont kiváló lesz, mert hogyha van egy véráram fertőzés, akkor ezen a fémen ők nagyon szépen meg fognak telepedni, akár egy biofilmet hoznak létre, mint hogy egy zselés anyagként lehetne ezt elképzelni, ami még inkább megakadályoz, hogy bármilyen immunrendszer felől érkező védekező mechanizmus elérje őket, és ott szépen szaporodnak. És akár ugye ez egy gyulladást, fertőzést fent tud tartani, és az nem szerencsés, hogy egy frissen beültetett csípőprotézis egy gyulladás miatt használhatatlanná válik, tehát ugyanúgy akkor fel kell mérni azt, hogy van-e megbújó, akár tüneteket nem feltétlen okozó, de egy krónikus lappangó fertőzés a háttérben. Tehát ez megint a második csapásvonal. A harmadik csapásvonalat azt úgy tudnám mondani, hogyha van valamilyen általános, talán a régi szó, aztán egy senyvesztő betegsége az embernek, tehát hogy étvágytalan, fogy, akár ilyen éjszakai izzadás, lázas betegségei vannak, ami nem igazán köthető ahhoz, hogy most megfáztam, hanem ez az...
Hullik a hajam, fáj a fogam, vagy nem...
Ez lesz a következő.
Előre, igen?
Akár bele jöhet ez is. De inkább itt az ilyen általános tüneteket kapcsolnám ide, és azt látjuk, hogy a vérben a gyulladásos értékek megemelkedettek. De nem tudjuk ahhoz kötni, hogy igen, van egy egyértelmű köhögés, vagy egy állandó arcüreggyulladás, vagy... Tehát nincs olyan tünet, ami jelezné azt, hogy hol van a probléma, de azt látjuk, hogy valamiféle gyulladás zajlik a szervezetben, és ennek ilyen általános tünetei vannak, akkor megint mondhatjuk azt, hogy keressük ennek a fertőzésnek a gócát. Persze ez a beteg csoportnak azért lehet egy gyulladásos betegsége, tehát akár egy valamilyen fertőzés okozta gyulladás hatására, lehet egy daganatos betegsége, lehet egy autoimmun betegsége, ami ilyet hoz létre, tehát ott azért már több irányban el kell indítani. Tehát ilyen szempontból talán a góckutatás nem a legmegfelelőbb szó, mert azért a góckutatásnál valamilyen fertőző gócot keresünk. Tehát egy krónikus fertőzésnek a jeleit.
Hogy keresik ezt fizikailag, ultrahanggal, vérvételrel?
Hát így van.
Tehát hogy egyrészt nyilván... Tokától bokáig, tehát egy góc bárhol lehet.
Hát pontosan. Tehát onnantól kezdve bejönnek a különböző társszakmák is, akár a fogászati góc, akár a fülorgégészeti góc, urológia, sokszor a vizelettenyésztés, és akár prostatamasszázs utáni vizelettenyésztés, tehát akkor több minden bejön. Tehát egyrészt társszakmákat kell bevonni, különböző speciálisabb vérvételek, különböző szerológiák, hogy vírusos fertőzés van-e, baktériális fertőzés, véráram fertőzés, autoimmun panelek, tehát azért az már nagyon szertágazott, hogy lenni különböző képalkotók, akár endoszkópia, tehát gyomortükrözés, vastagbéltükrözés, már rengeteg minden be tud már ott jönni a történetre, és mire kiderül az, hogy mi okozza ezt az egészet.
Én azt szoktam hiányolni, és nem tudom, hogy itthon hogy működik ez tök őszintén, mert amikor több területet kell bevonni, és ez általában nagyon sok betegségnél előfordul, akár egy ízületi gyulladásnál is még kiderül, hogy az autoimmun mi okozza, stb. Tehát nem elég csak egy reumatológussal beszélni, hogy így akkor megjelenik a fejemben, nem tudom, a Dr. House, hogy van egy szoba, és akkor leülnek az orvosok, mindenki előveszi a leletét a páciensnek, és akkor úgy megszakértik, és a végén egyszer csak, na ez az. De itthon erre én még nem láttam példát. Vagy működik, csak én nem találkoztam vele? Vagy van egy ilyen, nem tudom, egy forró drót, vagy orvosi tím, akik ilyenkor így össze tudnak ülni, akár mondjuk ott a Waberer Medikában is, és meg tudják szakérteni, hogy ne nekem kelljen végig gondolni, utána menni, hogy ja, akkor még ezt kérdezzem, meg ezt vigyem elő, azt mondta, szóval az információ folyton elveszik, ha én közvetítem, és aztán a végén megint azt mondjuk, hogy azt tudom, hogy most mi van.
Több rétű a kérdés. Egyrészt a Dr. House az talán olyan szempontból más, hogy ott azért általában ritkább betegségek, tehát a tankönyv aljának az alján lévő jó, megjegyzések jöttek, de összeültek, igen. Ilyen összeülések sok szakmánál előfordulnak. Egyrészt az onkológusoknál az onkotím, tehát ott azért több szakma, a daganat típusonként függő szakmák összeülnek, és egy közös döntést hoznak ideálisan a beteggel együtt. Kardiológusoknál hardtímek vannak már, amik egy adott szívbetegségnek a megfelelő kezelésére döntenek, szívsebészek, intervenciós kardiológusok, kardiológusok, altható orvosok bevonásával. Tehát azért léteznek ilyen tímek. Az a jellegű kivizsgálásos tím, amit említ, hát ez jó lenne, ez valójában azért nem tudok róla, hogy lennének ilyenek. Itt általában inkább konzíliumok formájában szokott ez megtörténni. Talán még főorvosok, akik engem is tanítottak, említették, hogy régen azért ezek a konzíliumok úgy működtek, hogy akkor oda mentek együtt a beteghez, és kvázi ilyen tím munkában akkor ezt megvitatták. Ez valamilyen oknál fogva átalakult, és nem feltétlen így működik, de egyébként sokkal effektívebb az biztos, hogyha nem írott leletek formájában történik a szakmák közötti kommunikáció, nem van esetleg személyes kommunikáció, az biztos, hogy sokkal hatékonyabb, tehát ideális lenne. Talán itt van a jelentősége annak, hogy egy kicsit arról hogy behozzam, hogy pont a belgyógyászat az a szakma szerintem, ami ilyen közvetítő ebben az egészben. Mert ugye gyakorlatilag mondjuk egy 50 évvel ezelőtt kvázi csak a belgyógyász. Most ez lehet, hogy megint egy túlzás, de hogy ebből ugye ez az a szakma, ami a belső szervekkel foglalkozik. Ha jól emlékszem, még a neurológia is innen vált le, tehát annyira a belső szervekről. És aztán ahogy egyre több tudás halmozódott fel, egyre több tapasztalat, akár sejtszinten, meg molekuláris szinten adott betegségekről, nyilván ez már nem kezelhető egy ember számára, hogy a máj apró sejtjeitől minden, és így gyakorlatilag így tagozódik fel a szakma, itt már a klasszikus nagy szakmák, amik azt hiszem a korábbi adásban is elhangzott, mert azok is ugye válnak tovább, hogy már a kardiológián belül is specialitások, és ez szinte minden szakmára igaz, hogy már ott azon belül is van egy feltagozódás, ami egy természetes és szinte törvényszerű folyamat, de szükség van attól függetlenül generalista szakmákra, ami azt jelenti, hogy akik viszonylag átfogóbb képpel rendelkeznek az emberi szervezetről. Nyilván az adott szakterületen nem lesz olyan mély tudásuk, mint a specialistának, hiszen ő az adott szűk szakterületen azt mélyen fogja tudni. A generalisták, mondjuk egy háziorvos, egy belgyógyásznak az lenne az ideális, hogyha nyilván nagy átfogó tudással rendelkezik, és amikor már a specialista bevonására van szükség, akkor bevonja az adott specialistát. Tehát ez lenne szerintem a belgyógyászatnak úgy a szerepe.
Igen, az olyan jó elképzelni, hogy az ember elmegy, és akkor azt mondja az orvos, hogy oké, én ezt most tudom, és akkor jobbra a második ajtó, oda menjen be, gyorsan felhívom a kollégát, mondom, hogy mi van, és ő tovább gondolja.
De igen, hát, és az lenne az első, utána visszajön, tehát hogy akkor utána innentől kezdve egy ilyen a kivizsgálások is így működhetnének alapvetően, hogy van, aki ezt koordinálja, mert hogy nagyjából sokszor nem feltétlenül. És ugye aki meg már egy szűkebb területnek a szakértője nem is hivatott azt megmondani, hogy azt hivatott megmondani, hogy ez most az ő fókuszában talál-e valamit, vagy nem.
Igen. Alapvetően egyébként szerintem a szűrős csomagoknak ez is az egyik nagy előnye, hogy ott annyi mindenről kapunk képet, és olyan rálátása lesz az embernek, hogy amikor már annak megvan egy, nem tudom, egy kiértékelése, akkor már maga az orvos is tudja mondani, hogy jobbra a második ajtó, balra a második ajtó, és akkor utána majd lesz egy végeredmény, hogy mi miért van, mi miért látszódott a leleteken. Egy dolog eszembe jutott, amit elfelejtettem megkérdezni még így a vitaminoknál, és fontos, mert szerintem egyre inkább divatja van itthon. Biztosan is látta, hogy rengeteg kozmetikai szalomban, wellness központban elérhetőek már olyan szolgáltatások, amit vitamin bombaként, vitamin infúzióként árulnak. Tehát ugyanúgy intravénásan, nem tudom, hogy ez orvos, nővér, vagy milyen egészségügyi végzettség kell ahhoz, hogy valaki intravénásan adhasson bármit. Én biztos, hogy nem engednék semmit intravénásan magamnak beszúrni, ami nem kórházi keretek között történik. Pont, tehát mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy a saját testéről hogyan rendelkezik. Na de hát mégis ennek ellenére ennek van egy felvevő piaca. Engem nagyon érdekel az, hogy ezek mennyire relevánsak. Tehát, amit én oda beszúratok, én nem, de bárki más igen, azután valóban egy ilyen immunboosterként felturbozza a szervezetemet, és úgy jövök ki onnan, hogy kicsattanok az egészségtől, vagy kijövök, és 48 óra múlva kipisilem.
Hát valószínűleg az utóbbi, hiszen ezek, amiket vénáson elérhető forgalomban lévő vitamin készítmények, azok mind vízben oldódó vitaminok. Tehát amikről már beszéltünk korábban, ez lehet, hogy hirtelen egy magas vérszintet létre tud hozni, de ez pár órán belül ki fog ürülni. Hát amennyit szinte inkább csak az ismeretségi körömből tapasztaltak, azt mondják, hogy akkor egy kicsit olyan élénkebbnek és frissebbnek és ilyen kipattantnak érzik magukat, tehát lehet, hogy ilyen hatása van. De hogy ilyen szempontból sokkal inkább sokkal fontosabb, hogy az ember hosszú távon egyrészt egészséges életmódot éljen, sportoljon, aludjon, kiegyensúlyozottan táplálkozzon, és inkább multivitaminokat szedjen, amiben szintén valamilyen szinten kiegyensúlyozott, és egy folyamatos utánpótlás van, mint hogy egyszer csak így kapunk egy ilyen boostert.
Igen, általában ugye nyilván az egészségtudatosabb emberek fordulnak ilyen irányba egy olyan időszak után, és én magam is szoktam így érezni, hogy hiába élek szerintem tök egészségesen, de mondjuk elkapott decemberben a COVID, és utána hát
kiürülnek.
Ahogyan éreztem magamat.
Elképzelhetőnek tartom, hogy ennek ott hirtelen van egy feltöltő hatása, de nagyjából ennyi.
Podcaston hallgatnak minket, és sajnos nem látják, hogy a doktor úr milyen arcot vágott hozzá, de szerintem bőven elég ahhoz, hogy minden információ kiderüljön arról, hogy mennyire van ennek jelentősége. Tehát, hogy jó, akkor ezt kibeszéltünk.
Ettől azért, tehát ártani nem fog, ennyit tudok erről elmondani.
Kivéve, hogy kiszúrja, nekem nem tudom, igen, nem, jó,
azt
jó,
nem tudom akar, elképzelni, igen, hogy nem
hogy nem szakember, aha, jó.
Hát, hogyha erről van szó, akkor szerintem azért az ember elősen gondolkodjon el, hogy ki az, aki a vénáját szúrkodja. Tehát azért az egy fontos kérdés.
Hát azért ez nem vicc.
Azt nem tudom elképzelni egyébként, hogy ne nővér és ne legyen orvosi háttér ehhez. Igen. De hát ezt azért érdemes felmérni.
Ön belgyógyászként és önmagáról gondoskodni tud és akaró magyar állampolgárként mi az, amit minden évben, ha nem túl intima kérdés, fontosnak tart önmagával szemben is prevenciós jelleggel elvégezni?
Hát azért az életkor függő is egy mondjuk 40 év alatt, és még ez még nem ugrottam meg azt a lécet, nem kell már sok hozzá, de alapvetően azt mondanám, hogy egy éves labor az mindenféleképpen
szükséges. Amiről a legelején beszéltünk.
Igen. Pontosan, tehát amik ott felsorolásra kerültek, azok azért egy évente szükségesek, hogy megnézzük. Ez nagyjából azért egy munkaalkalmassági vizsgálathoz általában ez szükséges is. Egy EKG évente, hogy legyen azért, én azt gondolom, hogy még hogyha nem is várunk nagyon fiatalon bármilyen eltérést, de egy gyors, egyszerű és olcsó vizsgálat, tehát igazából nem nagyon tudunk vele ártani. Uh-huh. Alapvetően hasi ultrahangot egy pár évente érdemes megnézni, hogyha valaki évente megnéz, az egy alapvetően jó dolog. Ez nagyjából egy átlag szempontból elmondhatjuk, hogy ez 40 év alatt ez fontos. Ha valaki sokat van napon, vagy sok anyagja van, azt azért időről időre, fél évente érdemes átnézetni. Tehát ez mindenféleképpen szerintem még egy fontos üzenet. Nem rákszűrés, de hogyha egészségtudatosságról beszélünk, azért, hogyha sokat ülünk képernyő előtt, akkor az egy időszakos szemészeti vizsgálat az szintén.
Igen, és erről milyen méltatlanul keveset beszélünk egyébként a szemünkről, igen.
Elég fontos.
Fontos, szintén. Hát persze.
Szóval, meg, hogy vagy ha nem is kell dioptria, de legalább egy szemvédő szemüveg a képernyő előtt, a kékfényszűrőkkel, stb. Tehát, hogy ez azért szintén fontos, ha más nem, szemszárosságot okozhat, és az is egy szintén egy azért kellemetlen tud lenni. Tehát ezekre érdemes, és aztán a hölgyeknél a ményakrák szűrés azért azt már, én azt gondolom, hogy fiatal kortól érdemes elindítani. Annak ellenére, hogy azért a daganatos betegségeknek, és ez még a melanomától kezdve mindre igaz, hogy azért a zöme az egy ilyen 45-50 éves kortól a gyakoriság akkor kezd el emelkedni. Tehát, hogy azért ezt így kell belőni. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan emberek, akik hajlamosabbak lesznek. Ezt azt gondolom, hogy ez az évek múltával a szűrésekről egy sokkal specifikusabban fogunk tudni beszélni. Azért kapuban van megint egy, gyorsan akartam mondani a szót, egy szemléletváltás, akkor lehet, hogy így lehetne egyszerűen megfogalmazni. Azért most még a bizonyítékokon alapuló orvoslás korát éljük, ami azt jelenti, hogy nagy tanulmányok, a különböző adatoknak a nagy metaanalízise alapján hozunk irányelveket, protokollokat, nemzetközi irányelveket, hogy milyen betegséget hogy kell kezelni. Ez nagyjából mindenkire ráhúzzuk ugyanezt a dolgot, ami egy, mondjuk a társadalom egy nagy százalékában működni fog, nem biztos, hogy mindenkiben. És egyre inkább, ahogy egyre nagyobb lesz a genetikai tudásunk, ez sokkal inkább egy ilyen egyéni, individuális irányába fog elmenni, ez a személyre szabott medicina, és itt valószínűleg egyébként, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz a következő években az, hogy milyen genetikával rendelkezünk. Mert most még csak annyit tudunk elmondani magunkról, hogy hát igen, anyai ágon ez a daganat halmozódott.
Igen, ezt mindig megkérdezik, igen, hogy
és ez egy fontos kérdés,
volt.
Így igen. Van. Mert hogyha valamilyen betegség azért gyakori volt, és főleg fiatal korban, tehát azért ilyen, és itt azt értem, hogy orvosi szempontból 60-65 év alatt már daganatos betegségek jelentkeztek, vagy még hamarabb, akkor azért ott annak az embernek valószínűleg sokkal fontosabb az, hogy azért rendszeres szűréseken már fiatal korban részt vegyem. Vannak olyan gének, amik már most, főleg, hogyha nagy a családi halmozódás, megnéznek, és hogyha az adott családtag szintén hordozója ennek a génnek, akkor egy folyamatosabb, meg rendszeres odafigyelés szükséges. De jelenleg ez még nem része, és talán még a szűréseknek. És itt megint ugyanaz a probléma ezzel, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mint ahogy elgondoljuk, hogy én megrendelek egy génpanelt, és ha az pozitív, akkor figyelek, ha meg nem, akkor nem. Mert az rész, hogy egy adott gén hogyan fog működni, vagy aktiválódik-e, az megint sokszor környezeti hatásoknak a függvénye. Illetve az, hogy most valamilyen gén bennünknek van egy változata bennünk, az nem feltétlen jelent rizikót. Tehát ehhez, ez akkor fog azért a mindennapi gyakorlatban lejönni, hogyha erre megint lesz nagy tapasztalat, illetve klinikai genetikusok hoz megyünk el esetleg egy génszűrésre, aki el fogja mondani, hogy igen, ez eltér az átlagostól, de semmit nem jelent. Tehát, hogy ez azért, ez megint egy ilyen terület.
Igen, kicsit ez úgy hangzik, mint hogyha a jövő prevenciója az gyakorlatilag egy ilyen személyre szabott géntérkép lenne, amit mindenki megkap a kezébe, de erről mindig az jut eszembe, mert sokszor beszélgettem én is orvos ismerőseimmel erről, mert nagyon izgalmas terület, és engem is nagyon foglalkoztat, és azért merem elmondani, mert maga Zeiser Endre mondta el egy interjújában, hogy ugye ő megcsináltatta, akkor még itthon szerintem nem is lehetett ezt a génvizsgálatot, és akkor neki kijött, szerintem Bécsben volt, még arra is emlékszem, hogy prosztatarákra hajlamos, és akkor preventív jelleggel eltávolítatott mindent, ami ezzel összefüggésben problémát hozhat, majd 2 évvel később vérrákot diagnosztizáltak nála. Szóval ez egy nagyon elgondolkodtató interjú meg mondat volt egy géniusztól, aki a genetikával foglalkozott, hogy mindent megtett, ki is mutatták, és végül más úton érkezett meg.
Nehéz kérdés, és itt is nyilván azt gondolom, hogy először az fog megtörténni, hogyha ezek a vizsgálatok úgy alapvetően a mindennapi szinten is elérhetővé válnak, akkor elképzelhető, hogy lesz egy túlhasználat, de lesz egy idő, amikor ki fog jönni, hogy oké, ezek az allélok mondjuk hány százalékban okoznak valóban. Tehát amikor, hogyha oda eljutunk, hogy ez egy mindennapi tudás részévé tud válni, akkor lesz ennek felhasználhatósága. De jelenleg azért most is vannak már bizonyos gének, amik ilyen szempontból felhasználtak, de általában ez genetikai tanácsadás keretében értelmezendő megint csak. Tehát úgy, mint egy szűrő labor, amiben beszélgettünk a vérképről, illetve az anyagcsere paramétereket végigveszünk, akkor az érdemes egy háziorvossal, a belgyógyászunkkal átbeszélni, hogy akkor mégis mi mit jelent. Ugyanazt gondolom, hogyha egy genetikai szűrést szeretnénk csinálni, azért én úgy tudom, hogy ezek is már vannak helyek, ahol elérhetőek, akkor azt egy klinikai genetikussal érdemes megkonzultálni, hogy oké, és ez mit jelent.
Lezárásképpen egy dolog, utolsó kérdés, hogy ebben a rendkívül terhelt felső légúti megbetegedésekkel megszort időszakban, amikor a minden második ember megint covidos, és köhögünk, és fáj a tüdünk, és taknyosak vagyunk, ilyenkor indokolt gyakrabban elmenni mondjuk tüdőrák szűrésre?
Nem, ilyen összefüggés nincs.
Nincsen. Akkor ott az évi egy, az bőven elég.
Igen, hát alapvetően azért a mellkasröntgen az nem a tüdőrák szűrését célozza, hanem az a tuberkulózisnak a szűrését célozta. Tehát a tüdő TBC szűrésre volt ez kihegyezve alapvetően a tüdőszűrés.
Ez ezzel már oltva vagyunk.
Hát persze, de attól függetlenül azt nézték, hogy az adott megyében milyen az előfordulási gyakorisága, és ahol magas volt, ott még megtartott, tehát ez megyénként eltérő volt, és amikor egy adott megyében pedig már lecsökkent ennek a gyakorisága, akkor a kötelező éves tüdőszűrést azt megszüntették. Uh-huh. Egy mellkas röntgennel azt fogjuk látni, hogy van-e esetleg tüdőgyulladásunk, hogyha arra utaló tünetek vannak, korai kicsi tüdőrákot nem fog észrevenni a mellkas röntgen. Az gyakorlatilag egy háromdimenziós testünket egy kétdimenziós filmen, nem a legnagyobb felbontással képezünk le. Tehát nem biztos, hogy ez egy nagyot már észre fog vonni, vagy egy közepeset, tehát akár már egy pár centisről beszélünk, de egy pár milliméteres nem. Ez szintén a tüdőrákkal az a probléma, hogy ez egy ilyen szempontból szintén nehezen szűrhető daganatfajta. Azt azért általánosságban egy japán tanulmányra hivatkozva el lehet mondani, és én szoktam is javasolni, hogy aki azért erős dohányos, és ez nagyjából mondjuk ilyen csomagévekben lehet meghatározni, egy csomagév az napi egy doboz egy éven keresztül, tehát lehet, hogy valaki egy év alatt 3-4 csomagévet is így össze tud szedni, hogyha láncdohányos, hogyha belegondolunk. De egy 20 csomagév fölött azért jelentősen megnő a tüdőrák, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek a száma. Tehát aki azért a 20 csomagévet közelíti, vagy már meg is haladta, annak azért egy pár évente érdemes 40-50 éves kor fölött egy alacsony dózisú mellkas CT-t elvégeztetni, mert az sokkal finomabban mutathatja azért ezt a dolgot. Persze nehéz, ha meg tünet van, akkor meg azonnal érdemes ezt vizsgálni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Folytatjuk tovább 2 hét múlva. A mai adásnak a vendége dr. Füstös József volt, a Waberer Medical Centernek az orvosa. Köszönöm még egyszer az interjút.
Én is köszönöm.